Istenünk, mennyi atyánk, köszönjük, hogy te mindig hívsz, te mindig vársz. Várjuk a te áldott szavadat. Hozzád megyünk most is, amikor már hetek óta a háború rettenetében élünk, és az elmúlt napokban is láthattuk, hogy mennyire nincs békesség ebben az országban sem. Te látod, Urunk, életünket, látod minden napja, minden napunkat, azt is, ahogy most eléd jövünk, talán testi fájdalmakkal, talán lelki megszomorodásokkal, de reménységben azzal is, hogy örömünk is van. Örömünk is van, és lehet a te áldott szabad által. Azáltal, hogy te bennünket választottál, mi a tieid vagyunk. Így szólj hozzunk, Urunk, igéddel, áld meg bennünket, áld meg alkalmunkat. Amen. A Bibliaolvasó kalauz szerinti újszövetségi igeszakaszt olvasom. Máté evangéliuma 25. részéből a 14-től a 30. versig terjedő szakaszokat. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta a szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az is, aki a 2-t kapta, nyert másik 2-t. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, oda vitte a másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, 2 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki. Te gonosz és rossz szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikargatás. Kedves testvéreim, úgy gondolom, biztos vagyok benne, hogy ezt az ilyen szakaszt már nagyon sokat olvastunk, sokszor hallottunk erről igehirdetést, sokszor beszéltünk már a talentumokról. Egy kicsit talán másképpen közelíteném meg most ezt az ige szakaszt. Nem is annyira következetesen levezetni azt, hogy mi történt, hanem inkább mi az az alapüzenet, ami ebben az ige szakaszban benne van, ami számomra most meghatározó volt. Ha a talentumnak a szó jelentését nézem, akkor azt nézem, azt látom, hogy nem csak ez a szó, de a Bibliának számos szavajos képe forog kökszájon, de igen sokszor nem az eredeti értelemben. Ez a helyzet talán a talentum szóval is. Mai szóhasználatunkban a talentum valamilyen különös képességet, tehetséget jelent. Szoktak beszélni például zenei talentumról, vagy arról, ha valakinek kézügyessége, vagy a nyelvtanulás térén vannak talentumai. Ebben a fogalomkörben szokták értelmezni a talentumok példázatát is, tehát úgy, hogy Jézus az Istentől kapott, velünk született képessége kibontakoztatására és kamatoztatására bátorít. Nos, ahhoz semmi kétség, hogy képességeinket erre is kaptuk. Inkább ahhoz vér kétség, hogy a talentumok példázatában erről lenne szó. Azt olvastuk ugyanis, hogy egy idegenbe készülő úr az egyik szolgájának 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak 1, kinek-kinek képességei szerint. Hát képességeket képesség szerint szoktak osztani. Itt viszont egész másról lesz szó. A példázat így kezdődik, mert úgy van ez. Az eféle indítás mindig visszafelé utal, arra, amiről épp most volt szó. Az előző bibliai versekben a 10 szűz példázatát találjuk, amelyik így kezdődött. Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz. Jézus tehát az Isten országáról beszélt, mégpedig annak az ő visszatérésekor kibontakozó eseményeiről, amelyek egyeseket felkészülten, másolokat készületlenül talál majd. Pontosan ebbe a vonalba illik bele a mai példázatunk szimbolikája is. Egy idegenbe készülő ember átadta vagyonát szolgáinak, hogy sápárkodjanak vele, amíg ő oda van. A helyzet félreismerhetetlen. Jézus most készül elmenni a látható világból a láthatatlanba. A következő fejezettel kezdődik Jézus szenvedés története, és lelki vagyonát teljes egészében a tanítványokra bízza, míg vissza nem jön. És egy különös szóhasználattal az Isten országa javainak vagyonkezelői lesznek a tanítványok, és ebből kiki a vele született képességek szerint kap részt, és erről kell majd elszámolnia. Legelőször is érdemes rácsodálkoznunk a nekünk átadott vagyon fantasztikus értékére, és ennek nyomán az átadó úr irántunk való nagy-nagy bizalmára. Egy talentum körülbelül 50 kiló aranyat jelent. 59 körül van pontosan, de elég, ha csak erre a félmázsára gondolunk, ami azt jelenti, hogy egy embernek körülbelül 40 éves munkájának eredménye. A harmadik szolga tehát félmázsa aranyat kapott, a második szolga 1 mázsát, az első pedig 2,5 mázsát. Az a nagyértékű vagyon pedig, amit Krisztus lehozott közénk a mennyei világból, amit osztogatott közöttünk, és amit végül a tanítványaira bízott, Péterre, Jakabra, Jánosra, tirátok, meg talán én rám, az az Isten országa. Ennek a fölbecsülhetetlen értékét szemléltette, talán 6 héttel ezelőtt olvastuk. Jézus az igaz gyöngy, vagy a szántóföldbe rejtett kincs példázatában is. És itt van egy döntő szempont, és ezt az óriási kincset ránk merte bízni az Úr. Érezzük ennek a súlyát, ugyanakkor lelkesítő erejét? Kedves vagyunk kezelő testvérem, úgy végezhetjük minden napi munkákat, úgy élhetjük meg emberi kapcsolatainkat, úgy tölthetjük be küldetésünket, hogy érezzük, hisszük, tudjuk, hogy bízik bennünk az Úr. És akkor már nem áshatjuk el a kapott talentumokat. De miért tekintette ezt Jézus olyan kincsnek, amely mindenek fölött áll, és amiért a most említett példázatok szerint minden mást érdemes haragni? Azért, mert ebben van minden, amit az Isten adhat, és amire nekünk, embereknek valóban szükségünk van. Isten országa a vele való életközösség, otthon, biztonság, lakodalom, teljes megoldás minden valóságos problémánkra. Mert az ember az Istennel való életközösségre van teremtve. Olyan ez nekünk, mint a halaknak a víz. Az ember az Istennel való életközösségére van teremtve, és ha ebből kiszakad, végeláthatatlanul kilódik, mint a partra vetett hal. Úgy lehet, megvan mindenet, étele, itala, munkája, szórakozása, mégis megújuló hiányérzettel valaminek, vagy talán valakinek az elvesztésén küszködik. Kosztolányi Dezső Boldog Szomorú Dal című versében írja, bevezető sorokat olvasom és az utolsókat. Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem, szívem minek is szomorítsam. Van mindig elég eliségem. Hosszan sorolja, mi mindenre van, majd a legvégén így javul fel, mint aki rájön arra, hogy valamit elvesztett. Hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, amire vágytam, a kincs, amiért porig égtem, itthon vagyok, itthon a világban, és már nem vagyok otthon az égben. Az ember lelkében, mondja Pascal a neves matematikus, egy Isten formájú űr van. Hiába próbáljuk bármivel kitölteni. Nem fog belepasszolni. Az csak maga Isten töltheti ki. Vagy idézhetjük Szent Ágostont. Nyugtalan a lelkünk mindaddig, amíg te benned meg nem nyugszik. Mondja ezt azután, hogy ő is partra vetett halként ficánkolt hosszú ideig, míg egyszer hazatalált Istenhez, és ezt úgy érezte meg, régbe ért. És egész életében így élt ezután. Erről beszélt élete végéig, de jó otthon lenni Isten országában. Hát, ennek az országnak a képviseletét bízta ránk az Úristen. És milyen konkrét formában? Kérdezhetné valaki. Mit hagyott hátra Jézus a földön, amikor elment innen? Hát legelőször is földi életének az emlékét, lenyomatát azoknak a szívében, akik hallgatták tanításait, látták csodáit, akik az ő szavára meggyógyultak, megmenekültek, a halálból visszatértek, akik tanúi voltak szenvedésének, és tanúi voltak feltámadásának. Mindezt nem sokára le is írták, jó sárfárkodva a rájuk bízott kincsel. Jézus első számú konkrét hagyatéka az írásba foglalt evangélium, Máté, Márk, Lukács és János szerint. Mindenek előtt ezt forgathatjuk, mint Isten országának mai vagyonkezelői. Igyekszünk is forgatni. Hadd mondjak egy bátorító példát. 80 év feletti lelkipásztor testvérünk, ő hívott barátjának, Még aktív szolgálatának idejében lassan elkezdte elveszíteni látását, szeme világát, és akkor új feladatot kapott. Akkor úgy érezte, hogy az ő feladata, az ő küldetése, Isten országának a tovább hirdetése, amit már nem tehet úgy meg, mint többi látó testvére, szolgatársa, elkezdte magnószalagokra mondani az ige hirdetéseket. Elkezdte magnószalagokra másolni mások ige hirdetését. Itt ebben az épületben, bocsánat, a másikban, a Kálvin tér 8 2-es udvar földszintjén, a 90-es években Círiák Laci bácsó és még néhány társa, ők kezdték el először gyártani azokat a kazettákat, amelyeken Isten országának bizonyságtételét hirdető ige hirdetések állítottak voltak. És ezeket a kazettákat eljuttatták az ország minden területére, eljuttatták határon túlra is, Erdélybe is. Mindig megcsodáltam Laci bácsit, ahogy ott volt a maga a másológép, ahogy bontotta föl a csomagból a kazettát, ahogy rakta be helyére, ahol beállította, ahogy indította, és mindent úgy tudott, mint aki lát. Mert igazából az ember a szívével lát. Mert nem a szemével látta meg azt, hogy kinek mire van szüksége, hanem belülről kapta ezt a késztetést. Aztán később már nem magnószalagra készítette ezeket az ige hirdetéseket, hanem CD-re. Itt van az utolsó CD-je, amit megkaptunk. Remélem, hogy még az Úr élteti, és lesz lehetősége további összeállításokra. Lehet, hogy már más technikai formában, de hogy ő fogja összegyűjteni abból a hatalmas emlékből, amivel ő rendelkezik, amelyik az ő korosztálya még rendelkezik. Ez a Ravasz László emlék CD püspökké szentelésének 100. évfordulójára a vakmisszió ajándéka. És ebben van az ő narrációja is, valamint Ravasz László ige hirdetése. Természetesen mindenkinek más és más az útja. De minden tanítvány feladata a Biblia állandó tanulmányozása és hirdetése, mert az elásott talentum csak rozsdásodik, és egyszer el is vétetük. Aki nem forgatja rendszeresen a Bibliát, lassan, de biztosan felejti azt, és lehet, hogy éppen akkor nem fog emlékezni Isten vigasztaló vagy eligazító szavára, amikor legnagyobb szüksége van rá. Jézus ránk hagyott vagyonának másik konkrét hordozója a lélek, akit pünköskor kaptak a tanítványok. Olyasmit éltek át, hogy Jézus, aki eddig velük volt, most bennük jelenik meg. A lélek teremti meg Isten országának erőterét. Általa éljük át az Úrral való életközösségünket, és általa válik meggyőzővé a bizonyságtételünk. És ahogy Krisztus szellemi öröksége elsősorban a Bibliában öntött testet, ugye a Szentlélek munkája elsősorban a gyülekezetben érhető tetten. A keresztény gyülekezet a mennyek országának nagy követsége a Földön. Itt menedékjogot élvez mindenki, aki ide belép. Itt más törvények uralkodnak, mint odakint. Ez még akkor is így van, ha ezek a másfajta törvények óemberi gyarlóságaink miatt sokszor csak hiányosan érvényesülnek. Minden attól függ, hogy mennyire engedelmeskedünk a lélek késztetésének, vagyis hogy mennyire forgatjuk az Úrtól kapott talentumokat. Ha nem hallgatunk a lélekre, megszomorítjuk. Kioltjuk, ahogy a írás mondja, a lélek csöndesen visszavonul. De ha engedünk neki, megjelennek életünkben a lélek gyümölcsei. Szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, hűség, szelítség, önuralom. És megjelennek a lélek ajándékai, a karizmák. És itt szeretnék visszatérni a velünk született képességek sokféleségére. Nem ezek a talentumok, de ezekhez szabottan kapunk részt Isten országának lelki vagyonából, illetve az azzal való sávhárkodásból. Más szavakkal, Isten a velünk született képességeket, és tegyük hozzá, időről időre adódó lehetőségeinket az ő országának szolgálatában szeretné felhasználni. Hiszem, hogy ez mindenkinek jó. Mert ha valaki tehetséges, nem csak az a kérdés, hogy használja tehetségét, hanem azt is, hogy mire használja. A világot ugyanis nem a hétköznapi egyszerű emberek szokták vérbe borítani, hanem a tehetséges és ambíciózus emberek, akik átlagon felül képességüket rosszra használják. Hiszem, hogy aki az adottságait, képességeit Krisztus szolgálatába állítja, áldást hoz a világra. Krisztus vagyonkezelőjének lenni jó dolog. Boldogító küldetés, mely értelmet és lendületet adhat életünknek bármilyen körülmények között. Isten országának vagyonkezelői vagyunk a gyülekezetben, talán mint igehirdetők, vagy mint igehallgatók, mint adakozók és imádkozók, mint énekkari tagok, vagy gyermekmunkások, mint családlátogatók és bizonyságtevők, ki a képességei és lehetőségei szerint. Isten országának vagyonkezelői vagyunk a családban és a baráti közösségekben, az utcán és a metróban, a hivatalunkban, a főnökeinkkel és a beosztottainkkal való kapcsolatunkban, minden percben és mindenütt. Azért ez egy kicsit megrémít. Lehet, hogy meg is botlunk, de fel kell állni. Tovább kell menni, nem szabad a vagyont félelemből elásni. Ne felejtsük el, bízik bennünk az Úr, és lelkével velünk van. Hogyan forgathatjuk a talentumainkat? Hogyan láthatjuk el Isten országának képviseletét? Alapvetően kétféleképpen, szóban és tettekben. Számtalanszor mondhatnánk unáség, hallottuk már, hogy a szavak nem sokat érnek, csak tettekre van szükség. Én nem beszélek soha hitemről, csak az életemmel teszek bizonyságot, mondják sokan. Nem vonom kétségbe ezeknek az embereknek a jó szándékát, de a bizonyságtételük hatékonyságot már igen. Képzeljük el, ezért bocsánatot kérek, de mi lett volna, ha Jézus soha nem beszélt volna Istenről, csak gyógyított, kenyeret osztott, vihart csendesített, jót cselekedett, aztán szó nélkül meghalt, és végleg eltűnt volna a szemünk elől. Azt hiszem, mai szóhasználattal marslakónak tekintették volna, és senki nem jutott volna a tudatos hitre, tanítványságra. Ha ő szükségét érezte, hogy szóval, tanítással is szolgáljon közöttünk, mennyivel inkább szükségünk van nekünk erre, akinek az élete nem prédikál olyan tisztán, mint Jézusé. Nagy igazságot mondott ki Pál apostol ezekkel a szavakkal. A hit hallásból van. Persze, hogy rontjuk szavaink hitelét, ha mi magunk nem azok szerint élünk. Mai világunkban azt látjuk, hogy a néma gonosz elrabolt a jóságra elvét, és lábmával sűrűztette azt. Úgy néz ki, mintha Isten szava elgyengült volna. De nem az Isten szava gyengült el, a miénk. Ne hagyjuk, vegyük vissza. Szóljuk az igazat, a valót. Maradjunk ebben szóval és élettel. Mi, akik most itt vagyunk, vagy szülők vagyunk, vagy azok lehetünk. És eszembe jut egy tavalyi keddi alkalom, amikor a Bibliaolvasó kalandok szerint a Bírák könyvéből olvastam az ígét, ami számomra akkor is sokat jelentett. Mánoa Sámson édesapja, amikor meghallja, hogy hosszú várakozás után gyermekük fog születni, ezt mondja: ha majd beteljesítik az ígéreted, milyen legyen a gyermek élete, és mit tegyünk vele? A kérdést mi is feltettük, és a választ megkaptuk. És a feladathoz, a küldetéshez talentumokat kaptunk. Egykor erről is számot kell majd adnunk. Nem egyszerűen arról, hogy használtuk-e gyermeknevelő képességünket, az eszünket, ügyességünket, hanem arról, hogy mit kaptunk az Úrtól kapott megbízással, mit kezdtünk az Úrtól kapott megbízással a mennyek országának képviseletével. Aki ezzel semmit sem tudott kezdeni, attól elvétetik a mennyek országában való részesedés további lehetősége. Aki viszont hűséges sápárnak bizonyul, annak része lehet a mennyei Isten országa sokkal nagyobb gazdagságában és örök igazságában. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük, hogy minden helytelen cselekedetünk, mulasztásunk ellenére szóltál hozzánk. Köszönjük, hogy bízol bennünk. Köszönjük, hogy a mi javunkat akarod, hogy elküldted értünk egyszülött fiadat, aki által életünk lehet. Köszönjük, hogy te igéd által most is emlékeztesz bennünket, hogy mekkora kegyelemben van részünk. Köszönjük, hogy szeretsz, hogy próbáid áldott oltókése bennünk téged szolgál. Kérünk, ne engedd, hogy megfeledkezzünk rólad, arról, hogy mit tettél, és arról, hogy mire hívtál el. Add, hogy a mindennapok során is képesek legyünk e szerint élni. Erősíts bennünket szent lelkeddel, hogy a nehézségek és kihívások között is ott lehessen a hála, az öröm a szívünkben. Segíts bennünket, hogy képesek legyünk ezt mások számára is továbbadni, bizonyságot tenni rólad, hogy minél több ember élete válhasson örömtevűvé, hálától duzzadóvá, hogy minél többen vágyakozzanak Isten országába. Cselekedd meg azt a csodát, hogy minél többen megtapasztalhassák, hogy te a mi javunkat akarod. A sok rossz hír mellett olyan nagy szükségünk van erre, a tőled jövő evangéliumra. Eléd hozzuk most azokat is, Urunk, akiknek nem örömteli a helyzetük. Kérünk, hogy te adj gyógyulást azoknak, akik most betegséggel küzdenek. Te erősítsd meg az értük fáradozókat, értük aggódókat. Különös könyörgünk azokért, akiket a beléd vetett hitükért, a te követésedért üldöznek. Könyörgünk a magányosokért, az árvákért és özvegyekért, azokért, akik elveszítettek valamit, valakit, vagy önmagukat. Könyörgünk, Urunk, a háború miatt szenvedőkért. Kérünk, Urunk, adj számukra vigasztalást, ételt, szállást, segítő kezeket, és mindenek felett reménységet, és hozd el mindannyiunk számára a békét. Köszönjük, Urunk, hogy te oly sok csodát tettél már az életünkben. Kérünk, hogy tégy bennünket is vigasztalásod eszközeivé, hogy együtt tudjunk örülni az örülőkkel, és sírni a sírókkal. Adj számunkra cselekvő hitet, hogy a kapott talentumokat a te dicsőségedre, országod építésére használjuk. Fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk az Úrtól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Isten békessége, amely minden emberi értelmet fölülmúl, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Jézus Krisztusban. Amen.